Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekesüzet 125. énekével. Menjetek be kapuin hálaadással. Sok szeretettel köszöntöm az ébredező gyülekezetet. Ilyen álmos ez az idő, igazi őszi időnk van. Meg van, aki talán még a tegnapi lakodalomnak az emlékeiből ébredezik. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 299. énekünk éneklésével Jézus hív, bár zúg morallik életünk vad tengere.
Isten tiszteletünk további megszentelése, megáldása, jöjjön tőled, Urunk, aki vagy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten bennünket megszólító szavát most, ahogyan az a zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből szól hozzánk. Az első 10 verset olvassuk. Mert minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutassanak be a bűnökért. Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is közülük van véve, körül van véve erőtlenséggel. Így nem csak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív erre, mint Áront is. Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ahogyan másutt is mondja, pap vagy te örökké Melkisédek rendje szerint. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását. Most imádságban válaszoljunk. Istenünk, olyan sok minden forog és kavarog körülöttünk, és sokszor magunkat is úgy érezzük, mint a falevél, amelyet sodor, meg pörget a szél, és érezzük a sebezhetőségünket, kiszolgáltatottságunkat. Annyira nagy szükségünk van arra, hogy kapaszkodót találjunk valahol. És Urunk, most te erre hívsz bennünket, nagyon köszönjük neked, hogy készítettél egy olyan helyet, ahol megnyugodhatunk, ahol biztonságban lehetünk. Itt a templom épületében is azt érezzük, hogy mindegy, hogy kint esik az eső, fúj a szél, de itt nyugalom van, békesség van. Tudjuk, hogy sokkal többről van itt szó, mint a falak okozta, falaktól kapott védelem. Szeretnénk ezt megérni a te jelenlétedben is. Jövünk most hozzád, és ezzel a bizalommal járulunk eléd, hogy tudjuk, hogy szabad utunk van a megváltás által. Köszönjük a bűnbocsánatot. Segíts most elszakadni mindattól, ami hétközben gyötört, vagy kavart bennünket. Segíts elszakadni a saját bukásainktól, szégyeneinktől, azoktól az örömöktől, amelyek túl nagyok voltak hozzád, és elterelték a figyelmünket rólad. Hadd érkezzünk most meg, és adja te szent lelked által egy veled való igazi, tartalmas találkozást. Áld meg az együtt töltött időnket. Amen. Az ige hirdetése készülve az új énekeskönyvünk 88-as számú énekét énekeljük. Jézus életem, erőm, békém.
Életem,
Az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni, ma délelőtt a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében van megírva, 18. verssel kezdődő szakaszban. Igye két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatolt a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Amen. Már kicsit az imádságban is utaltam arra az élettapasztalatomra, amely mostában nagyon erős és eléggé az előtérben van, hogy egy nagyon bizonytalan időszakban, korszakban élünk, és hát sokszor keressük a kapaszkodót. Ez nagy dolgokban is így van, meg kis dolgokban is. Családunk életében nagy dolog az a változás, hogy most lett egy fa tüzelésre alkalmas kandallónk, ez is beszél a bizonytalan helyzetről, nem gondoltuk még pár évvel ezelőtt, hogy erre szükség lesz, és most nem tudjuk még mindig, hogy mennyire lesz rá szükség, mindenesetre van jó érzés belekapaszkodni. De az élet apró területein is, azt gondolom mindenhol ezt az ember megéri kisebb-nagyobb mértékben, akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy mindig indokolatlanul nehéz táskával járok, és azt vettem észre, hogy egyre többel. Mindig van nálam sok minden, amire alapvetően nincsen szükség az adott pillanatban, de hát ha, lehet rá szükség. És hát azt vettem észre egy idő után, hogy mindig cipelem a táskámat, és megtelik, és nehéz, és kellemetlen mindig cipelni. Arra gondoltam, elkezdek egy kis táskát is hordani, hogy amikor a nagyobb nem viszem magammal, akkor egy ilyen nagyon kis útipakkot el tudja készíteni, ami mindig kéznél van. Mi lett a következménye ennek? Viszem a nagy táskát, mert a kicsit is, ami szintén puffadásig van most már rakva. Mindenre van magyarázatom. Ezzel most nem terhellek benneteket, csak egyet mutatok nektek. A Bibliámban mindig van egy kártya, ami rajta van az úri imádságnak a kinyomtatott szövege. Miért? Nem mondtuk még el elégszer? Nem olvastam még, vagy nem megy fejből? Hát megy, de sose lehet tudni, mikor jön a rövid zárlat. És azért az a tapasztalat, amikor az ember fönn van a szószéken, és pont a lelkész nem tudja a mi atyánkot, ott van benne, hogy ez nagyon kellemetlen lehet, úgyhogy ott van egy ilyen cetli a Bibliámban. Mondom, hogy mindenre van magyarázatom, hogy miért van egy lelkésznek tűzgyújtó felszerelésre szüksége a mindennapi életben, de ezzel most nem fárasztanálok benneteket. Minden esetre az élet nagyon sok területén, én azt vettem észre saját magamon is, meg azért másokon is, hogy keressük a kapaszkodókat, keressük a horgonyokat. A Szentírás erről beszél, ilyen képet hoz, és most szeretném, hogy ehhez kerüljünk közelebb ezen a mai délelőttön, hogy mi a mi lelkünknek a horgonya, mi az, ami a lelki stabilitást megadja nekünk. Hogyan akar Isten bennünket biztonságban tartani, és a biztonság érzetét is megadni. Felolvasott ige szakaszunkból az első gondolat, ami nagyon megragadott engem, hogy nem menekülök, hanem oda menekültem. És óriási különbség van a kettő között. Azt látom, hogy nagyon sokszor érzem magamon is, meg másokon is látom, hogy keresztény emberként kicsit menekülő életet folytatunk. Hogy azt érezzük, hogy annyi minden van körülöttünk meg ebben a világban, ami riaszt, meg fenyeget bennünket, és egy folytonos menekülés az életünk. Amikor a kislányom elkezdett lovagolni, az első alkalommal, mikor fölült arra hatalmas állatra, akkor ott voltam én is, és az a lány, aki ott tanítgatta őt a lovaglásnak a csinyára, binyára, elméleti oktatással kezdte a lovaglás tanítást, és az első ilyen kérdés az volt, hogy hát mi a ló? Milyen állat a ló? Nézd meg, mit veszed észre rajta? Milyen alkata van? És hát most már én is megtanultam, hogy a szakkifejezés ez, hogy a ló az egy menekülő állat, és az ő egész testfelépítése, minden alkatrésze ezt a célt szolgálja. Nyilván aztán utána, ha lesz ennek egy gazdája, aki betöri, betanítja, másra használja, nem kell menekülnie többé, de igazából a ló gazdája ebből húz hasznot, hogy mivel menekülő állat alkata szerint gyorsan tud futni. És hát mivel elég nagy, még terhet is tud cipelni, akár egy lovast is a hátán. De az ő egész alkata testfelépítése erre szolgál. Így épül föl, ő egy menekülő állat. És nagyon szomorú tapasztalat ez is, hogy sokszor a hívő ember is menekülő ember. És mint hogyha egy ilyen tartás lenne bennünk, egy testtartás is, egy nézés, egy riadt nézés, egy pici félsz, hogy hát mi vagyunk azok az emberek, akikre így sok veszély leselkedik, és hogy menekülni kell. Ez egy deformitás, a menekülő embernek a deformitása. Mi elől menekülünk? Hát mondhatjuk azt, hogy hívő emberként lehet, hogy olyan dolgok elől is menekülünk, amiket mások föl se vesznek, vagy nem is gondolnak rá. Csomó embernek eszébe se jut, hogy például lehet, hogy van egy haragvó Isten. Hívő emberként mi tudjuk azt, hogy van egy Isten, aki, hogyha haragszik, hú, akkor jaj nekünk. Menekülni kell az Isten haragja elől. Menekülünk sokszor a saját bűneink elől. Nyilván ez is egy olyan téma, amit nagyon sokan leráznak magukról, mi az, hogy bűn. Van egyáltalán olyan érdekek vannak. Mi az, ami jó nekem, mi az, ami nem jó. Ami nekem jó, az jó, ami meg árt vagy hátravet, az meg kerülendő. De azért bűnnek azt sem mondaná a világi ember. Hívő emberként ott van bennünk nagyon sokszor a bűntudat, az, hogy mi mindent rontottunk el az életünkben. Mi az, amivel nem tudunk zöldágra vergődni. Esetleg olyan elemei a mindennapi életünknek, amelyektől szeretnénk ugyan szabadulni, de azt érezzük, hogy hát nem nagyon sikerrel vívjuk ezeket a harcainkat, folyton elbukunk, pedig annyira szeretnénk menekülni tőlük. Hogyha már elbuktunk, akkor menekülünk a lelkiismeret vágya elől. Jó lenne attól is megszabadulni. És sokszor azért kerüljük a bűnt, hogy a lelkiismeretünk utána minél kevésbé vádoljon. Hogy ne tegyünk rá még egy lapát szenet arra a tűzre, ami egyébként is ott ég. Meneküljünk a lelkiismeret vádlása elől. Menekülünk a lebukás elől, a szégyen elől. Olyan sok minden van az életünkben, amire nem vagyunk büszkék. Hogyha minden gondolatunk ki lenne írva a homlokunkra, nagyon félve vagy óvatosan beszélgetnénk emberekkel, esetleg a kapucnit odahúznánk a homlokunkba. És hogy mivel belül tudjuk, hogy vannak nem tiszta, nem szent gondolataink, félünk attól, hogy hát mikor lepleződnek ezek le. Vagy ha már tettünk valamit, akár mondjuk, nem tudom, a családi élet zárt falai között van egyfajta beszédstílusunk, vagy viselkedésünk, hát ott nem tud az ember mindig nagyon viselkedni, de arra azért tudunk ügyelni, hogy jaj, ez ha lehet mások előtt ne legyen nagyon, mert menekülünk a szégyen elől. És hát annyi mindent lehetne még mondani, nem akarom nagyon hosszan folytatni a sort, menekülünk a bennünket sebző emberek befolyása elől, mennyi minden jön a múltunkból, mennyi menekülés van bennünk azért, mert egyszer valaki megtaposott, megrúgott, milyen sérüléseket hordok magamon. Sokszor az ember azt veszi észre, hogy menekülök bizonyos helyzetekből, nem is azért, mert nem tudom, azzal a valakivel van rossz tapasztalatom, akitől elhúzódok, vagy rossz érzéseket kelt bennem, hanem esetleg emlékeztet valakire, aki nagyon meggyötört valamikor az életem során. Menekülünk a bennünket sebző emberektől, vagy azoktól, akik őrájuk emlékeztetnek. Menekülünk sokszor terhek elől, betegségek, kiszolgáltatottság, veszteségek, ezek mind-mind olyan dolgok, amelyekre azt mondjuk, hogy el kéne kerülni őket valahogy. Hívő emberként hogy tudunk menekülni? Hát buzgón imádkozunk, hogy ha lehet, ne érjenek ezek utol bennünket. Aztán, hogyha esetleg már bizonságtevő keresztjének vagyunk, akkor az is elképzelhető, hogy menekülünk az emberek durvasága elől, megvetése elől. Mennyire szomorú az, mikor az ember kiteszi a szívét, elmondja benne levő reménységet, beszél Jézusról, az Istennek a Jézusban adott szeretetéről, és mások meg azt mondják rá, hogy ez bolondság. És aztán még jól meg is aláznak. Kiteszem a szívemet, és valaki sáros csizmával rálép. Hát ez minden keresztjének fájdalmas. De jó lenne elkerülni ezeket a helyzeteket. Milyen jó lenne megmenekülni ezektől. És ugyan ott van a missziói parancs, és Jézus küld bennünket, és azt mondja, hogy só és világosság leszünk, és az emberek rajtunk keresztül fogják majd őt megismerni, de mégis A bizonságtétel maga, az emberekkel való beszélgetésben Jézus témáját fölhozni, ez mind-mind olyan dolog, amelyre azt mondjuk, hogy nem, azt nem. Ezt a határt még nem vagyok kész átlépni, inkább elmenekülök ezekből a helyzetekből, inkább csöndben maradok. A menekülő ember, hívő ember a menekülő ember. És ehhez képest az igében pedig ezt olvassuk, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk. Nem menekülünk, hanem akik oda menekültünk. Mondhatjuk azt is, hogy van szó menekülésről, de mi nem a menekülők vagyunk, hanem a megmenekültek vagyunk. Hát egészen más dimenzióba helyezi a menekülés tényét, hogy előttünk van, vagy mögöttünk van. Most éppen benne vagyunk a folyamatban, vagy pedig úgy tekinthetünk ezekre a dolgokra, hogy hát ez már mögöttünk van, megmenekültünk. És nagyon sokszor hívő emberként nem érezzük azt, hogy már megmenekültünk volna. Lehet, hogy fejben tudjuk, a dogmatika az talán megvan. Igen, Jézus megváltott minket, de a gyakorlati életben mégis nagyon sokszor menekülő életmódot folytatunk. A kettő az nincs összhangban. Pedig én azt gondolom, hogyha ráállunk arra, amit az Isten igéje mond, hogyha elhisszük mindazt, amit nekünk Isten szeretne átadni, akkor sokkal szabadabb életet tudunk élni, és a menekülés, most ez egy ilyen álomszerű mondat, hogy eltűnhet. Eltűnhet az életünkből a menekülés. Mi mindentől menekültünk már meg? Hát annyi mindentől megmenekültünk. Jézus kereszthalála által megmenekültünk a bűn rabságából. Az, amiről az előbb beszéltem, hogy küzdünk, és mindig alul maradunk, és újra és újra valahogy alulra kerülünk, ez egy olyan dolog, ami megtört Jézusban. Nem kell, hogy így legyen. Én magam maradhatok még önkéntesen bizonyos rabságokban, de már nem kell ott maradnom. Jézus szabadságra hívott. Győzhetek a bűn fölött. Aztán, hogyha a bűn uralma alatt élek, akkor ez is az embernek egy tapasztalata. Nem mindig jön napvilágra, de nagyon sokszor kívülről látszik, hogy egy bűn sokszor hoz magával sok másikat is. A sátán uralma alatt van az életem. Ha egy területen mindig kompromisszumot kötök, akkor az nagyon sok mindenre kihat. Hozza maga után akár a szégyen elkerülése miatt jönnek hazugságok, jönnek pótszerek, sok mindennel manipulál az ördög, de hogyha a bűn uralmát megtöri Jézus az életemben, akkor ez azt is jelenti, hogy a sátán uralma alul is felszabadul az életem. Én nekem most már egy más uram van, nem kell leuraltságban élnem. Az Istennel való kapcsolatom gyökeresen megváltozik. Az ítélet alul felszabadulok. Attól is megmenekültem. Én emlékszem gyerekkoromnak, kamaszkoromnak a félelmetes éjszakáira, amikor ott volt bennem ez, hogy hát mikor fogok én találkozni az Isten igazságával is. Ha van egy igazságos Isten, akkor ez nekem nem feltétlenül jó hír, mert hogyha ő tényleg igazságos, akkor valószínűleg azokat a bűnöket is jobban elítéli, amik alól én fölmenteném magamat. Ő szigorúbb lesz abban. Jézus pedig, amikor megváltott bennünket, fölszabadít a bűn uralma alól, akkor megszabadít az ítélet alól is. Az Istenhez való kapcsolatom egészen más lesz. A hozzávaló viszonyom gyökeresen megújulhat. Nem a félelemre fog alapulni innentől kezdve. Nem menekülnöm kell az Isten jelenlétéből, hanem valami egészen más történik. Hogy mi, azt majd mindjárt nézzük tovább. De hát megszabadultam az elhagyatottságtól is. Mennyi félelem kapcsolódik ehhez. Egyedül maradok, nem lesz társam, nem lesz, aki megért engem. Jézussal megmenekültem az elhagyatottságtól is. Hogyha Jézusért éltem, soha többet nem lesz olyan, hogy én egyedül vagyok. Lehet, hogy kerülök olyan emberek közé, ahol nincsen más emberi társam, de egyedül akkor se leszek soha. És rengeteg félelmünk kapcsolódik a kiszolgáltatottsághoz, de hát attól is megmenekültünk. Nem leszek kiszolgáltatott. Az Isten tenyerén van az életem. Nem azért váltott meg, hogy aztán valami más módszerekkel tönkretegye az életemet, hanem önmagának váltott meg. És hadd húzzam ezt talán nagyon határozottan, hogy ez befejezett dolog. Megmenekültünk. Aki Krisztusban van, az megmenekült. Oda menekültünk. Erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Hát mi ez az előttünk levő reménység? Erről szól a következő része az ige szakaszunkban. Egy képet hoz a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, a hajózás képét hozza elénk, és ugye a tenger az egy nagyon ingatag felület tud lenni. A hajó az egy a tengerhez képest nagyon pici szerkezet, és hát hogyan fogja tudni ez majd megélni a stabilitást a tengeren? A tenger hullámzik, ott nagyon állandó dolog nincsen, és mégis, hogy lesz ebből stabilitás? Hát azt mondja, hogy horgonyunk van erős, bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Jézusról beszél itt a Szentírás. Mondhatnánk azt, hogy keresztényként igazából már nem kéne, hogy hullámozzon az életünk, nem? Van is egy ilyen elképzelés, talán mi magunk is arra gondoltunk, hogy ha Jézusé lesz az életünk, akkor már nem lesz több hullámhegy, meg hullámvölgy. Hullámhegyek még jöhetnek, de a völgyeket, azokat hát ha sikerül áthidalni. Talán a körülöttünk élő emberek is, akik hit nélkül élik az életüket, lehet, hogy esetleg újra mutogatnak ránk, vagy félünk attól, hogy ha látják a bukásainkat, újra fognak mutogatni ránk, hogy hát hívő vagy, és mégis vannak félelmeid. Mégis elbizonytalanodsz, nem tudod egy-egy helyzetbe, hogy most az Isten meghallgat, nem hallgat meg. Mi ez a nagy hullámzás? Mondhatnánk azt, hogy keresztényként már nem hullámzunk, hiszen állandóság van az életünkben. A valóság azonban mégiscsak az, hogy hát, de igen, lehet, hogy hívők vagyunk, van Jézusunk, de továbbra is hullámzik az életünk. A tanulság tulajdonképpen itt van a hajó képében. Nézzük csak meg a hajókat. Hát ők is hullámoznak, de nem sodródnak el, akkor, hogyha erősen le vannak horgonyozva. Hogyha van egy erős horgonya a hajónak, ami megfelelő módon rögzítve van a fenékhez, ugye a mederfenék sziklás felületébe rendesen beleakad a hajónak a horgonya, akkor nincs olyan vihar, ami onnan el tudná húzni a hajót. Hát persze tudunk arról, hogy történt már ilyen, hogy leszakadt a horgony, a kötél elszakadt, és hogy a hajó mégiscsak elsodródott egy kikötőből. De hát erre mondja az ige, hogy nekünk nem akármilyen horgonyunk van, nekünk erős és biztos horgonyunk van. Úgy is lehetne az itt szereplő kifejezést fordítani, hogy megrendíthetetlen, sziklaszilárd horgonyunk van. Jézus egy olyan horgony, aki hát sziklaszilárdan ott van az életünkben, és olyan nincs, hogy én hozzá kötöttem az életemet, és mostantól akkor azt még el lehet valahogy szakítani. Hogy jöhet olyan körülmény, ami ennek véget vet. Ez elképzelhetetlen. Biztos és erős horgony a mi reménységünk, ő Jézus. És amikor hullámzunk, akkor csak figyelni kell a horgonyra, és megélni azt, hogy tart. Úgy mondom ezt, hogy közben tudom, hogy attól, hogy hívő emberek vagyunk, jöhetnek nagyon erős csapások az életünkben. Jöhet egy olyan veszteség, aminek a kapcsán azt érezzük, hogy gyökerestül fordul fel minden az életünkben. Jöhet esetleg lehet az életünknek része egy olyan tartós, hosszú fájdalom, akár egy veszteség, vagy egy olyan lehetőség, ami nekem nem adatott meg, vagy én úgy tűnik, hogy örökre kimaradok belőle, hogy megmérgezi a mindennapjaimat, a hangulatomat, abszolút. Tehát rányomja a bélyegét, és ennek a hullámzását élem, hogy itt vagyok az Isten tiszteleten, hallgatom az igét, éneklem az énekeket, sok öröm van ebben, de aztán visszamegyek a mindennapokba, és lehúz az, amiben benne vagyok, a saját kérdéseim, a saját gyötrődésem, a saját veszteségem, és megy ez a hullámzás. Hát mit csinálnak a hajók? A hajó, amikor a tengeren úszik, mindenképpen hullámzik. De van egy stabil pont, amihez oda van horgonyozva. És onnan nem sodródik el. Gondoljunk csak bele, hogy nem az a feladatunk. Egy lehorgonyzott hajónak nem az a feladata, hogy a kormányos a legnagyobb precizitással manőverezze azt a hatalmas hajót. Nem arról van szó, hogy egy bizonyos pont körül nagyon jól kell navigálni, hogy helyben maradjanak. Ha a hajó le van horgonyozva, akkor a kormányos elmehet szabadságra. Mehet a kantinba is, iszogathatja az elkészített rumot a cépen, mert le van horgonyozva a hajó. Van hullámzás, de elsodródás nincsen. Valahogy így van ez a lelki életben is, hogy hullámzás van, de elsodródás az már nincs. Ennek a záloga ott van a tengerfenekén. Az a horgony, amely stabilan le van oda kapaszkodva, be van kapaszkodva a mederfenék egyenetlen felszínére. Mondhatjuk azt is, hogy nem a hajók kapaszkodnak, hanem a horgony tartja őket. Gyakorlati következménye mi lehet ennek? Hogyha az életünk Jézushoz van kapcsolódva, hogyan nyilvánul ez meg? Hogyan ad ez nekünk stabilitást? A napokban történt, hogy feleségem, aki orvos, és most a saját vállalkozását próbálja beindítani, sikerült neki megszerezni egy rendelőt, egy rendelőben egy időpontot, ahova a saját ügyfeleit tudja hívni, ott tudja fogadni a klienseket, és hát nagyon nagy volt az öröm, jaj, de jó, most már ez a terület is úgy tűnik, hogy megvan, működni fog, fogom tudni fogadni a betegeket, de hát jön egy bizonyos farkas természetű kollega, aki először megpróbálja a saját csapatába beszervezni őt, és mikor ezt kedvesen visszautasítja, akkor azt mondja, de hát a hely az meg nekem kell, akkor hozunk mást a helyedre. És hiába ő volt ott hamarabb, hiába már úgy tűnik, hogy minden rendben van, akkor ezt is ki lehet húzni az ember lába alól. És na, nyilván ez veszteség, meg fájdalom, meg küzdelem, és mikor erről beszélgettünk, akkor picit beleképzeltem magam ebbe a helyzetbe, és feleségemnek is mondtam, hogy hát ugye én ebben a helyzetben lehet, hogy nem is tudnám megállni, hogy nem mondjam meg ennek a kollégának, hogy hát nagyon rossz lóra tettél, amikor így döntöttél, mert hát én a mindenható Isten vérem megvett gyermeke vagyok. Hát én őhozzá tartozom. Én velem akarod te ezt csinálni? Hát ezt eltévesztetted. Eltévesztetted a házszámot. Kimerészel erőszakoskodni az Isten megváltott gyermekével? Na, nyilván kollégák között azért ez az orvosi társadalomban nem mindig így megy, de én kívülről nézve azt mondom, hogy hát így kéne hozzáállni a dolgokhoz. Ez a mi reménységünk, ez a mi kapaszkodónk. Nem az vagyok, akit a többiek látnak, nem annyi vagyok én, amennyit a munkám területén én tudok nyújtani, vagy amit letettem az asztalra, vagy amekkora rutinom összegyűlt az évek alatt, hanem ki vagyok én? Hát Jézus Krisztusban az Isten megváltott gyermeke vagyok. A Szentírás ilyeneket mond, hogy angyalokat fogunk egyszer ítélni. Hát ez hogy lehet? És akkor valaki packázni mer velünk? Hát na, mernek packázni emberek velünk. Nem is akarok ebbe belegondolni, hogy mekkora felelőssége van az ilyen embernek. Örökkévaló következménye lehetnek ezeknek a dolgoknak, de ez persze nem a mi dolgunk. Mindenkinek megvan a maga élete, meg a maga motivációinak a következménye. Nekünk egyetlen dolgunk van, amikor velem történik ez, akkor nem erre nézek, ezek elsodornak, ezek lesöpörnek, hanem arra nézek, hogy hát ki vagyok én, nem az vagyok, akit le lehet söpörni az asztalról, hanem én a mindenható Isten vérem megváltott, örökbefogadott gyermeke vagyok. Mennyei polgárjoggal. Ez nem változik meg. Ez nem változik akkor se, hogyha kitúrnak a munkahelyemről, nem változik akkor se, hogyha bizonyos kapcsolataim megszakadnak, nem változik akkor, hogyha a feje tetejére áll körülöttem a világ, mert nem bennem van ez a stabilitás. Én kapcsolódom valakihez, aki stabil. És hogyha ez így van, akkor egészen más a tartásom. Ez véget vethet a menekülő testtartásnak. Miért tudom, hogy ki vagyok? Azért, mert erős horgonyom van. Az identitásom ez nem másoknak a véleményén alapul most már, hanem Jézusban van. Nem a széljárás, nem a kormányos ügyessége, hanem valami rajtam kívülálló szilárd dolog az, ami tart engem, és ő pedig nem fog megváltozni. Amitől megijedhetünk, az most már nem, az továbbra is létezik, vannak dolgok, de mégis abban a helyzetben vagyunk, hogy ijesztő lehet a számunkra, hogy nem lebetonozva vagyunk, hanem hullámzásban éljük az életünket. A félelem idején ilyenkor csak ennyit kell tenni, ránézni arra, hogy hova vagyok kötve, kihez vagyok hozzákötve. És egyszerűen csak meg kell élni ezt, hogy ő tart engem. Van olyan, amikor a helyes magatartás az, hogy akkor abba hagyom a teperést, akkor abba hagyom a görcsölést. Akkor most nem hajtok tovább, hanem elengedem a dolgokat, és azt mondom, hogy Istenem, te látod, a tiéd vagyok. Neked erre is van egy megoldásod. Valahogy lesz veled. Nem tudom még, hogy ha az én képességeimet meghaladja ennek a helyzetnek a bonyolultsága, akkor hát Uram, tedd azt velem, ami a te akaratod. És a harmadik dolog, ami nagyon határozottan előjött ebből az igéből számomra, ugye láttuk azt, hogy nem menekülünk, hanem megmenekültek vagyunk, hogy van egy erős és szilárd horgonyunk, aki nem más, mint maga Jézus. A harmadik üzenet számomra ez volt, hogy ez a Jézus, az, aki pedig főpapként van ott az Isten szentélyébe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatolt a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Behatolt a kárpit mögé. Zsidókhoz írt levél már a feliratban hordozza ezt, hogy kik voltak a megszólítottak, zsidó kultúrában felnövő emberek, akik keresztjénné lettek, és most azért is íródik ez a levél őnekik, mert saját izraeli nemzettársaik hívogatják őket vissza, és azt mondják, hogy jól van, hogy bíztok Jézusba, semmi gond, de hát ti zsidó emberek vagytok, ott van az Ószövetség, ott van a törvény, mindent ugyanúgy csinálni kell tovább. Lehet, hogy van most már egy Jézusotok, de attól még hát az Isten elmondta, hogy hogyan lehet ővel egyenesbe kerülni. Tartsátok meg a törvényt. A zsidókhoz írt levél szerzője erre utal vissza, hogy hát ezek az emberek ismerik az Ószövetséget, és nem csak a törvényt ismerik, hanem ismerik a templomot is. Ott van Jeruzsálemben, valószínűleg a levél megírásakor még mindig áll a jeruzsálemi templom, amelynek a felépítése ugye úgy van rekeszelve, hogy a legbelső, leghozzáférhetetlenebb hely a Szentek Szentje, ahol a szövetség ládája van, az Istennel való találkozásnak a legbensőségesebb helye, oda nem lehet bemenni, az egy kárpittal el van választva. És oda csak a főpap mehet be, aki a népért bemutatott, a nép bűneiért bemutatott áldozat vérével érkezik oda. Azt mondja az ige, hogy hát Jézus a mi főpapunk. Ő az, aki az áldozatot értünk bemutatta. Hát vannak az igehirdetésnek bizonyos szabályai, amiket nem lehet áthágni, mert eltorzítják az üzenetet, úgyhogy nagyon óvatosnak kell lenni. Ez eddig egy hasonlat volt, hogy ugye horgonyunk van nekünk, és hogy Jézus olyan, mint egy horgony. Nem akarom ezt egész allegóriává szélesíteni, de illusztrációként mégiscsak azt mondom, hogy a horgony találkozik a mederfenéknek a durvaságával. Jézus az, aki úgy lép be az Isten elé, hogy közben jár értünk. Én nem találkozom az Istennek az ítéletével, mert valaki más találkozott helyettem. Az igehirdetés előtti lekcióban olvastunk erről. Jézus nem volt lehorgonyozva. Ő saját maga nem kapott ilyen mankókat az Istennel való kapcsolatban. Ezt ő neki meg kellett küzdeni az Istennel való kapcsolatért. Ő az, aki megszerezte az atyának a szeretetét, az atyának a kegyelmét, de ezt olvastuk, hogy ő maga az ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És megtartatott Isten félelméért. Jézus megtartatott Isten félelméért. Nem azért, mert ő neki a mennyei atya az apukája volt, hanem azért, mert Jézus engedelmes volt, mindenben engedelmes volt. És látjuk azt a gyötrődést, itt valószínűleg erre utal, amikor a keresztre menetele előtt, a Gecsemáné kertjében gyötrődik, imádkozik, azt olvasjuk, hogy véres verejtékcseppek gördülnek le a homlokáról, küzd az atya előtt, és megküzd az engedelmességért. Jézus engedelmes, a könnyei és a verejtéke árán is engedelmes. Könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással, könnyek között járul az elé, akinek hatalma van a halálon. És megtartatik Isten félelméért. Jézus az, aki ő maga engedelmes volt, de ő érte nem volt engedelmes senki. Ő a saját maga, most mondhatjuk így, hogy saját maga teljesítményéből van ott az Isten előtt. föltámasztotta őt az Isten, az atya jobbján ül, de mindez azon alapszik, hogy ő hűséges volt, ő engedelmes gyermeke volt az atyának. Hadd mondjam azt, hogy az, hogy Jézus a mi főpapunk, az azt jelenti, hogy mi nem az Isten félelmünkért tartatunk meg. Mi nem azért, mert mi mindig engedelmesek vagyunk. Nem azért, mert annyira tudunk a mennyei atyánknak a kedvébe járni. Ha ezen múlna az, hogy üdvösségünk legyen, akkor ez egy elveszett ügy lenne. Erre nem lennénk képesek. Az, hogy Jézus a főpap, az azt jelenti, hogy ő engedelmes volt helyettünk, és ezzel az engedelmességgel utat készít nekünk. Bemutatta az áldozatot, ugye a főpap az volt, aki levágja az áldozati állatot, és beviszi a vérét. És azt mondja, hogy igen, a bűnért meghalt valaki. Nekünk ilyen főpapunk van, aki maga Jézus, bevitte az áldozatot, nem egy bárányt, önmagát vitte be, és ez az üzenet, hogy meghalt valaki a bűnért. És erről olvasunk itt az igében, hogy hát Jézus bement a kárpit mögé, a mennyei kárpit mögé, ott van Jézus most is testileg a mennyben, az atya színe előtt. Nem tudom, belegondoltok-e ebbe, hogy Jézus azzal a testtel, ami itt a földön volt, emberi testtel, miután föltámadt, megdicsült, de ezzel a testtel együtt ment oda az atya színe elé. A mi horgonyunk, mondhatjuk, hogy a függönyön túl van. Az, hogy ott bemutatta, hogy Jézus bemutatta az áldozatot, ennek egy kézzel fogható bizonyítéka van az atya színe előtt. Ott van Jézus azzal az emberi testével, amin rajta vannak az ő kereszt halálának a sebhelyei. És ez egy emlékeztető jel ott az atya előtt, hogy igen, valaki meghalt a bűnért. Hogy Isten bármikor néz ránk, itt ezen a földön, akkor Isten nem tudja nem látni a bűnt, de mégis ezzel együtt mindig látja azt, hogy valaki meghalt ezért a bűnért. Ott van az Isten jelenlétében a bizonyíték erre, ami erős horgonyunk. Ő az, aki tartja az életünket. Ez egy téves gondolat, amiben sokszor éljük az életünket, hogy ez a világ határozza meg majd a következőt. Sokszor ez a gondolat van bennünk, hogy ha én itt engedelmes leszek majd, akkor a mennyországba fogok kerülni. Nagyon sok hívő ember is ebben a bizonytalanságban éli az életét. Most kapcsolatban vagyok az Istennel, igen, próbálkozom, szeretnék engedelmes lenni neki, de hogy fogok-e üdvözülni? Hogy hova fogok kerülni a halálom után? Hát, majd meglátjuk. Nagyon izgulok, nagyon imádkozom érte, hogy majd a mennybe kerüljek. Szeretnék annyira jól viselkedni, hogy majd ott megérkezhessek az Isten jelenlétébe. De hát sose lehet tudni, nem fogom az utolsó pillanatban az egészet elrontani valamivel. Hadd mondjam azt, hogy nem ez a világ határozza meg az eljövendő világot, hanem az eljövendő világ határozza meg ezt a világot. Egészen fordított a sorrend. Én Jézus megváltott gyermekeként azt mondhatom, hogy most engedelmes akarok lenni az Istennek, szeretnék a kedvébe járni, szeretnék neki örömöt szerezni. Miért? Azért, mert már az övé vagyok. Azért, mert Jézus egyszer és mindenkorra örökkévaló módon eldöntötte azt, hogy ő megváltott engem, és ott vagyok. Az ő teste, az én reménységem horga bent a szentek szentjébe, bent a mennybe az Isten színe előtt, a sebekkel együtt, ami arról szól, hogy utat készített nekem. Nekem is ott van helyem. Jézus megváltott, az övé vagyok. Ezt az áldozatot nem lehet meg nem történté tenni. Mi van, ha az utolsó pillanatban elrontom? Mi van akkor, hogyha belefáradok, és nem tudok megfelelni az Istennek? Mi van, hogyha éppen a halálom előtt valakivel nagyon csúnyán összeveszem? Olyan szavakat válok a fejéhez, amiket én se gondolok komolyan. Aztán utána hirtelen el kell innen menni. Akkor vége mindennek? Hát nem. Nem ez a világ határozza meg azt, hogy majd ott mi lesz. Nem az itteni viselkedésem határozza meg, hogy majd az atya elé kerülök-e vagy nem, hanem már ott vagyok Jézussal együtt az atya előtt, és ezért aztán tudok, képes vagyok, szabad vagyok arra, hogy itt engedelmeskedjem ő neki. Egészen más az a sorrend. Nagyon szeretném, hogy ez mindannyiunk számára érthető legyen és világos legyen, és hogy ez határozza meg az imádságainkat is. Miért szoktunk imádkozni? Nagyon érdemes ezt végig gondolni, hogy az imádságainknak mennyi része szól a bűntudatról, a tehetetlenségről, a magunk lehúzásáról, arról, hogy mennyire haszontalanok vagyunk. Isten mindezt tudja. Tudja azt, hogy bűneink vannak, tudja azt, hogy haszontalanok vagyunk, hogy magunktól nem tudunk neki megfelelni. Ezt megvallhatjuk, elmondhatjuk, hogy újra és újra nincs ezzel baj, de vajon jutunk-e ennél tovább? Eljutunk-e odáig, hogy igen, ez vagyok én, ezt hoztam össze én, de Jézus mindezt elmosta. Az áldozatot bemutatta. És ő most ott van a mennyben. És ő az én reménységemnek a horga, ezt tartja az életemet, és e felé megyek. Hogyha ez így van, akkor ez felszabadít. Akkor ez azt jelenti, hogy az imádságaimban is nem mindig a nulláról indulok. Nem mindig a nulláról kell kezdeni, hogy Istenem, már megint annyira távol vagyok tőled, és annyira haszontalan, és annyira gyalázatos az én életem. Meg tudsz még bocsátani? Tudsz még könyörülni rajtam? Az imádságunk nem innen indul. Onnan indul, hogy én vétkeztem, de Krisztusban a tiéd vagyok. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm, Uram, hogy még ezt is elmostad. Köszönöm, Uram, hogy még ezért is fölmentél a keresztre. Köszönöm, hogy még ezért is te tartottad a hátadat az Atya előtt. Hogy még ez az én mostani bűnöm is a te Atyával való kapcsolatodat mérgezte és rombolta, és ezért kellett a büntetést elszenvedned ott a kereszten. Köszönöm, hogy ezt megtetted, és köszönöm, hogy hazavittél. Köszönöm, hogy az Atya szemében nézhetek, és megváltottként ott lehetek én is veled. Nem menekülő emberek vagyunk, hanem megmenekült emberek vagyunk, akiknek biztos és erős horgonya van Jézus Krisztus személyében, aki bement a függöny mögé, ott van a Szentek Szentjében, főpapként az áldozatot bemutatva, és hordoz bennünket. Hadd mondjam azt, hogy ha keresztjének vagyunk, akkor ez az üzenet számunkra. Bíz benne, hogy ő megtart téged. Nem navigálni kell, nem kormányozni a hajót. Kormányozni az életet, hogy jaj, csak ne hibázzunk, mert akkor tönkre megy minden. Csak engedni, hogy ő tart. Ő stabil. Ha pedig még nem vagyunk Jézusai, akkor pedig az üzenet ez, hogy vágysz erre a stabilitásra. Vágysz erre, hogy ez a tiéd legyen. És nagyon sokszor itt van egy kis felelősségünk nekünk is, hívőknek is, hogy túlbonyolítjuk a kérdést. Nem tudom, hogy ismerős-e a gondolat, vagy a kétség, hogy megtértem-e már. Annyira szeretnék megtenni, de nem tudok. Olyan jó hallani másokat, hogy nekik ez sikerül, tele van a szívem vágya, hogy én is vágyom erre, de én képtelen vagyok erre. Az én életemben még nem történt meg az a villanás, vagy az a szikra. Milyen jó másoknak. Azt gondolom, hogy amikor ezek a kétségek zakatolnak bennünk, akkor nem is biztos, hogy arra vágyunk, vagy azt keressük, amit igazán keresnünk kell. Lehet, hogy bizonyos módszereket, vagy sémákat keresünk. És valahol azt mondom, hogy mi lelkészek, meg bizonyságtevők is felelősek vagyunk ezért, mert mi is mindannyian valamilyen módon megismertük Jézust, valamilyen módon hozzákötődött az életünk, és az övéi lettünk, de hogy az a mód, ahogyan ez megtörtént, kinek-kinek az életében hogyan válik valóra, az nagyon különböző. És az, ahogyan én velem megtörtént, ahogy az Isten először engem megszólított, és én azt megértettem, és odaadtam magam neki, az a biztos út, számomra legalábbis. Az a legbiztonságosabb. És ezért akaratlanul is, biztos, hogy mindannyiunkban van egy ilyen hajlam, hogy na az az igazi, afelé kéne vinni, azzal az emberrel beszéljen, azt az igét olvassa el, ezt és ezt kéne most érezni, ilyen és ilyen imádságot kéne elmondani, mert én már láttam, hogy az működik. És meghallgatunk sok bizonyságtételt, és akkor mindig egyel bővül a kör, és azt mondjuk, hogy jaj, de jó, akkor ez is jó. Akkor ez is működik. Na akkor a kettő közül valamelyikhez vigyük azt, aki keresi az útját. Közben pedig az ige annyira felszabadítóan beszél, és valójában ez a mérvadó, hogy mit is mond az ige. Nem módszerekről beszél, hanem a célról beszél. A római levélben ezt olvassuk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisző benne, nem szégyenül meg. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. A Filippi börtönőrnek a következőt mondja Pál apostol, ugye, aki ott van az öngyilkosság szélén, és azt mondja, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. Pál ezt mondja, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Nem egy módszer, egy bizonyos megtérési séma, amire törekednünk kell, hanem valójában erre az egyre, valamit elfogadni, valamit átvenni, és abba kapaszkodni, és engedni, hogy tartson. Annyira szép kép ennek az úrvacsora, amivel most fogunk majd élni nem sokára, hogy valójában egy falat kenyeret, mely egy korty bort magunkhoz venni, ez egy nagyon bonyolult dolog, mert kezdődik a szántással, és a kenyér bejárja a maga útját, addig, amíg a kenyeres kosárba kerül. A szőlő termesztéssel kezdődik a másik fele, és ugye megjárja a darálón, présen, pincén keresztül a maga útját, még eljut odáig a pohárba, hogy magamhoz veszem. De maga a mozdulat, amivel ezt én elveszem, az egy egyszerű dolog. És ezt szeretném csak világossá tenni, hogy a mi megváltásunk egy nagyon bonyolult folyamat. Nagyon messze kezdődött el, és valakinek, aki ennek a mestere, nagyon sok mindent kellett tennie, hogy ez megvalósulhasson. Ez Jézusnak a része, ahogyan ő elegettet, megváltott, megbűnhődött mindenért, amit én tettem. De az, ami az én részem ebbe, az annyira egyszerű, mint az úrvacsorában elvenni azt a kenyeret, meg elvenni azt a bort, és csak élni vele. Hogyha még nem vagyunk Jézuséi, akkor ne sémákat keressünk, ne azt nézzük, hogy mások életében hogy történt, és azokat a körülményeket várjuk, vagy azokat az érzéseket várjuk. Hiszed a szívedben, hogy Jézus, te megváltód, hogy érted is tette mindezt? A száddal hajlandó vagy ezt kimondani? Azt mondja a római levél, akkor üdvözülsz. Ezt nem én mondom, én nem mernék ilyet mondani. De a Szentírás mondja. Ez Jézus, ő a mi reménységünknek a horga, aki ott van az Atya előtt, és a túlvilág tartja ezt a világot. Amen. Válaszoljunk most az ígére, és énekeljük a 240-es számú énekünket három versével, első, negyedik, hetedik vers. Nem nagyon szoktuk ezt az éneket énekelni, de nagyon kapcsolódik az üzenethez, hogy hova néznek a szemeink. Ez tart bennünket. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged azért, ami a múlt, ami megtörtént, ami megmásíthatatlan, amit te elvégeztél, és úrunk, most ezt szeretnénk, hogy ez legyen a mi életünknek a megtartója. Köszönjük azt, hogy te nem maradtál távol tőlünk sem, hanem te kerestél és kerested azt a köteléket, ami összeköti a mi jelenlegi életünket azzal, amit a múltban véghez vittél. Köszönjük, hogy te kapcsolatra törekszel velünk, és te az életünknek egy pontján megkerestél, elmondhatjuk sokan, hogy megtaláltál, hogy tiéd lehet az életünk, mégis sokszor nem tudunk ennek az erejéből élni. Megvalljuk ezt most neked, és kérjük a bocsánatot a meneküléseinkre, a depressziónkra, a megfutamodásainkra, de olyan jó, hogy nem ez határoz meg bennünket, hanem az, amit te tettél. Most szeretnénk engedni, hogy ez tartsa meg az életünket. És Urunk, hogyha még nincsen ez a megtaláltság érzetünk, akkor pedig úgy jövünk hozzád, hogy hiszük azt, hogyha már a vágy ott van a szívünkben, az is a te szent lelkednek a munkája. És a te ígéreted az, hogyha elkezdted a jó munkát az életünkbe, akkor ezt te befejezed, véghez viszed. Urunk, kérünk, hogy áld meg a keresésünket, és hadd lássuk meg azt, hogyha mi keresünk, ha mi vágyunk rád, akkor ezt egészen biztos, hogy megelőzte az, hogy te megkerestél, te vágytál ránk, és hogy te vagy az, aki megtalálsz és megtartasz bennünket. Urunk, szeretnénk, hogy a szívünkben valóban ott legyen az ebben való hit, az ebben való bizalom, hadd legyen ez valóban reménységünk, és kérünk ezért, hogy te tartsd meg az életünket mindezzel együtt. Köszönjük, hogy a te ígéd szól és erősít ebben bennünket, áld meg a mi gyülekezetünket, hogy egymást is tudjuk ebben erősíteni, hogy tudjunk egymásnak a terheit hordozni, hogy amikor hullámzunk, és éppen a hullámvölgyek időszakát éljük, akkor tudjuk a másikat fölemelni és rád mutatni, és emlékeztetni arra, hogy de hát nem ezek határoznak meg bennünket, hanem az, aki te vagy, és akivé lettél a mi számunkra. Legyen tiéd a dicsőség az örömteli reménységért is, hogy nem a sírhoz megyünk egyre közelebb, hogy nem a pusztuláshoz, hogy nem a világégéshez megyünk egyre közelebb, hanem a te dicsőségedhez, és örök életben tartasz meg bennünket. Legyen tiéd ezért a dicsőség, a hála, és ajándékozz meg egy örömteli élettel, ami ezt tükrözi a mindennapokban is. Köszönjük, hogy te hordozod a mi nehézségeinket, ami hullámzásainkat is. És imádkozunk azért is, hogy a folytatásban, az úrvacsorában is hadd tapasztaljuk meg ezt a te közelségedet is, ahogyan tartod az életünket. Amen. És most az úrvacsorára készülve énekeljük a 91-es éneket az új énekeskönyvünkből, Jézusé, minden Jézusé.
És a lényeg
Ami további segítségünk tőled jöjjön, Szentlélek Isten, szentelj meg minket, szenteld meg az együttlétünket, úrvacsorázásunkat, a benned levő közösségünket. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a úrvacsora sákramentumát. A Pál apostolnak a első korintusi leveléből olvasom, ahogyan ő mondja: én az Úrtól vettem, amit nektek előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután megvacsorált, ezt mondva: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg újra vissza nem jön. Intés és buzdítás. Ez az, ami ilyenkor szokott lenni. És engedjétek meg nekem, hogy megint kicsit ilyen didaktikailag kiemeljem, hogy mi is történik. Én magam is, mint hát ős hívő, sokszor belefásulok, vagy elengedem a fülem mellett azokat a szavakat, amiket már megszoktam, mert annyira megszokott. És olyan érdekes volt, hogy amikor kimentünk Angliába, akkor maga az, hogy angolul hangzottak ezek a szavak, egészen megfrissült. Vagy hajnak elment Nepálba, és látott egy más kultúrát, megfrissült. Elárulok valamit, hogy én is a múlt héten voltam egy kis gyülekezetben is, egy olyan gyülekezetben, akiknek olyan volt, mint nekünk a közösségi ház annak idején, és hát 60-70-en lehettek, mint annak idején mi is, mondjam, 21 pár évvel ezelőtt, és a saját kis hangárjukba, vagy nem tudom, milyen istentisztelt helységükbe, fantasztikus, ahogyan dicsérték Istent, és hát bizony nem egy órás volt az istentisztelt, vagy másfél órás az úrvacsorával, hanem hát 2-3. De nagyon, nagyon, miközben Tibort hallgattam, ugyanúgy felbuzdultam, és azt mondom, hogy hát igen, nekünk is van igény, és nekünk is van lelkesedésünk, és nekünk is van hatalmas erő ebben. És amikor itt az intést mondom, ugye Pál apostol így mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat, nyilván van az úrvacsorának egy bűnbánati része. Mert feljön bennünk az a kérdés, hogy de hogyan jöhetek én ehhez? Hogy jövök én ahhoz, hogy? És érdekes volt hallani a Tibortól, hogy jön valaki ahhoz, hogy engem, az Isten gyermekét bántson? Tehát igen, tehát itt ez a kettősség van, hogy van bennünk egy ilyen talán örökölt, meg belénk súlykolt bűntudat is, amit helyre kell tennünk, hogy valóban van bennünk és volt bennünk bűn, és ezt kell megvallanunk, de ezt meg is fogjuk vallani, és majd a bűnvallásban is, és majd lesz a hitvallásban is egy ilyen rész. Úgyhogy nyilván, aki úgy jön ide, hogy hát nekem ez alanyi jogon jár, az téves úton van, nem alanyi jogon jár, hanem valami más jogon. Nem az én érdemem szerint jár, mert én nekem nincsen sok érdemem ebben. Úgyhogy amikor most bűnt vallunk, akkor erre hívlak benneteket, hogy ebben legyünk együtt, hogy lássunk rá, hogy tényleg mennyire vagyunk Istenre szorulva. Legyünk most ilyen bűnvaló imádságban, vigyük magunkat, bűneinket, személyünket Isten elé, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, olyan érdekes ez a kontraszt, hogy te szent vagy, hatalmas vagy, bűntelen vagy, tiszta vagy, és mi pedig pont az ellenkezője. Megtapasztaltuk, átéltük, tudjuk. Vagy talán néha elbízzuk magunkat, és ez volt a múlt héten is, Annyira bánjuk, Urunk, mindazokat, amiket elrontottunk, amiket méltatlanul tettünk, pláne miután ismerünk téged. Bocsáss meg, Urunk, minden olyan tettünket, olyan szavunkat, olyan mozdulatunkat, felfortyanásunkat, indulatainkat, amivel megbántottunk másokat, amivel szégyent hoztunk rád, amikor nem benned horgonyoztunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor még mindig meghatároznak minket a frusztrációink, a fájdalmaink, a sebeink, a sértéseink. Bocsásd meg, hogy nem hagytuk, hogy te hassál rajtunk keresztül, hogy nem engedtünk téged megnyilvánulni, hogy nem gondoltunk rád, reflexből reagáltunk. Bocsáss meg mindazokért, amikor azokra ránk bízottakra, akik kisebbek nálunk, vagy gyengébbek nálunk, ráförmettünk, nem építően, hanem rombolóan. Bocsáss meg a korhalásainkat, a zsörtölődéseinket, a panaszkodásainkat, mindent, amit nem vittünk el előtted, amit nem mutattunk meg neked, amit nem a te jelenlétedben tettünk, hanem neked háttal. Így bocsáss meg azokat a csüggedéseket, reménytelenségeket, amiket nem adtunk át neked. Hisszük, Urunk, hogy megtehetjük ezeket, hogy reménytelenkedünk, vagy csüggedünk, csak neked kell adnunk. Taníts minket, Urunk, hogy minden bűnünket neked adjuk, minden bűnünket neked tárjuk fel. És bocsáss meg, Urunk, a képmutatásainkat, amikor jobbnak akartunk látszani, amikor előadtunk valamit, ami nem volt. Bocsáss meg, Urunk, minden olyan stratégiát, amivel kisebbítettük, vagy elkendőztük a bűneinket. Szeretnénk most mindezeket eléd tárni. Kérünk, hogy te adj ebben a csendben nekünk most szent lelked által igazi bűnbánatot, miközben te megtisztítasz minket. Jöjj, legyél velünk, szent lélek! Köszönjük, édesatyánk, mindazt, amit világosságra hoztál. Köszönjük, hogy szent lelked nem csak megvizsgál minket, hanem megmutatja a bűnbocsánat útját is. Köszönjük, Urunk, a bocsánatodat. Köszönjük a kegyelmedet. Köszönjük a biztatásodat. Így jövünk most eléd, mint gyermekeid. Köszönjük, hogy gyermekeddé fogadtál Krisztusban. Köszönjük a kegyelmet, áldásaidat. Jézus nevében. Amen. Megvallottuk a bűnösségünket, a bűneinket. Most a hitvalláshoz készüljünk. Fennállva mondjuk el minden keresztény hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Ilyenkor jönnek azok a lelkiismeret vizsgáló kérdések, vagy hitvizsgáló kérdések, amiket felszoktunk tenni, és fel is teszem most, de egy kis kommentárral. Először is, hiszitek-e, hogy Istentől ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is bűnbe estetek, és saját erőből Isten előtt meg nem állhattok, sőt halált és kárhozatot érdemeltek. Feleljünk, hiszem és vallom. Ez azt jelenti, bennem az volt nagyon sokáig, hogy akkor én most halálra vagyok ítélve. És ezt hiszem, hát igen, de ez az ex-státuszunk. A szükségünk, a rászorultságunk, hogy kegyelemre vagyunk szorulva. De figyeljetek, hogy nem azt olvastam, hogy bűnösök vagytok, hanem hogy bűnbe estetek. Mert ez megtörtént Ádámban és Évában, és bennünk is. De ez már egy valamikori régi státusz. Bűnösök voltunk. Menekülők voltunk. És most pedig jön a második kérdés. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézust Krisztust értetek elbocsátotta, aki az ő egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek és kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus érdeméért hitáltal megigazít. Feleljünk, hiszem és vallom. Mert a menekülőből megmenekültek lettünk. Ez az új státuszunk. A megigazított, mert még egyszer aláhúzom, amit ír ez a hitvallás, hogy a Jézus érdeméért hitáltal megigazít. Ez megtörtént. Megigazítottak vagytok, hogyha hisztek Krisztusban. Harmadik kérdés a jövőre vonatkozik, az örök élet várományosaként. Hiszitek-e, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és átvisz az ő örök dicsőségébe? Feleljünk. Hiszem és vallom. Így van. És a jelenre vonatkozóan is van egy kérdés, egy ígéretes fogadalom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint megváltott gyermekei, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Feleljünk, ígérem és fogadom. Az életemnek az oda szenteléséről szól ez az ígéret, a jelenről. Az, hogy én nekem azért van jogalapom az úrvacsorához jönni, mert én nekem Krisztus adta ezt a jogalapot. Nem a saját dolgom miatt, nem a saját érdemem miatt. És hadd olvassak föl még két olyan igét, ami arról szól, hogy gyermekek, az atya gyermekeiként van jogunk a családi asztalhoz jönni. Azt mondja a Római Levél 8. részének az első verse, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Nincs kárhoztatás. Én sem ítéllek el téged, mondja Jézus, menj el és többi ne vétkezzél. És a másik, szintén Róma beilleghez írott levélből szóló részlet. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Hát így, ezekkel a biztatásokkal akartam, hogy éljetek, mert ahogy mondta Tibor, tényleg kétféle félelem van bennünk. Az egyik az, hogy kétféle hibát követünk el. Az egyik az, hogy nagyon nehéznek tartjuk azt, hogy befogadjuk a kegyelmet. Hogyan térhetek én meg? Megtértem-e egyáltalán? A másik hiba pedig, amikor már megtértem és újjászülettem, az pedig hogyan gyakorolhatom én ezt? Legyünk ebben erősek, aki még nem, nem jutott el az újjászületésre és a megtérésre, az mindenképpen keresse meg vagy Tibort, vagy engem is, és tegyük ezt egyszerűvé majd, hogy megtörténjen az a kimondott imádság, ami ezzel ebben segít. Aki pedig már megtette ezt, az csak egyszerűen a kimondott igenek, a hiszem és vallom, ígérem és fogadom alapján, meg kinyilvánítom, hogy igenis van jogunk Krisztus Jézusban idejönni. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az én Úr Jézus Krisztusnak az méltatlan már, de hivatalos elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, a feltámadást, az örök életet, a megigazultságot, ami benne van Krisztusban, és ránk ruházta. Az ő érdemért kapjuk ezt egyedül. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és járjunk az úrvacsorai asztalhoz a megszokott rendben. Úgy kívánnám egyszer, hogy ti álljatok itt, ahol én állok, és éljétek át azt, ahogyan jöttök. Fantasztikus, ahogyan megjelentek a történeteitek, meg az örömötök és a sebeitek ott vannak, és hát van, akit ismerek jobban, van, akit nem, de Isten és Jézus ismer mindannyiunkat, és ezzel vállalt közösséget. Hát így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az első gyülekezetek, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk ma vele Isten kegyelméből mi is. Kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét, amit most az úrvacsorai jegyeken keresztül is megmutatott, hiába valóvá ne tegyétek magatokban, hanem igyekezzetek a ti keresztény elhivatásotokhoz méltóan viselkedni és élni. Ahogyan megismertétek a Krisztust, úgy járjatok és növekedjetek ő benne. Öltözzetek föl könyörületességet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Szenvedjetek el egymás szeretetben. És bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Ahogyan a Krisztus is megbocsátott, ugyanúgy ti is. És az Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is vagytok hívva egy testben. És hálásak legyetek mindent, amit csak cselekszetek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus Krisztus nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának ő általa. Mondjunk hálaimádságot most. Annyira köszönjük, édesatyánk, hogy befogadsz, hogy bíztatsz minket arra, hogy csak nyújtsuk ki a kezünket, fogadjuk el azt, amit te kínálsz. Csak nyissuk ki a szívünket, és mondjuk azt, hogy hiszem, és vallom. Mondjuk ki azt, hogy bánom, és akkor te adsz bűnbocsánatot, adod magadat, adod Krisztust. Köszönjük, hogy befogadsz. Köszönjük, hogy elég csak kinyitni a szánkat, és magunkhoz venni a kenyeret és a bort, mert te belénk akarsz költözni, mert része akarsz lenni az életünknek, és meg akarod gyógyítani a sebeinket, szét akarsz áradni a testünkben, a lelkünkben, jelen akarsz lenni a hétköznapjainkban, be akarod tölteni az érzelmeinket, belünk akarsz lenni, a szomorúságunkban is, a sebeinkben és az örömünkben is. Urunk, taníts meg veled élni, taníts meg veled szomorkodni is, de veled táncolni is. Taníts meg nekünk, hogy te mindig ott akarsz lenni, hogy mindig figyeljünk rád, hogy mindig lássunk téged, hogy mindig tudjuk, hogy te kérdezed a véleményünket, az érzéseinket. És Urunk, taníts minket arra, hogy átéljük azt, hogy mit jelent, hogy te velünk vagy, bennünk vagy, hogy te gyermekeidként kezelsz minket, hogy hozzád bármikor fordulhatunk, mint atyánkhoz, bizalommal. És akkor is meghallgatsz, amikor ezt nem érezzük. És akkor is válaszolsz, amikor nem halljuk. Add ezt a gyermeki bizalmat nekünk, Urunk. Egyáltalán csak annyit, hogy hadd oldódjunk föl a te öletben, hadd kapaszkodjunk beléd. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus biztos horgony, köszönjük, hogy már mi a szentélyben lehetünk, veled lehetünk, sőt, köszönjük, hogy a szívünk, a lelkünk, a testünk is a te szent lelked temploma lehet. Így kérünk, Urunk, hogy töltsd be minket szent lelkeddel, töltsd be az életünket, a hétköznapjainkat, az imádságainkat, az asztaltársaságainkat, a találkozásainkat, a munkánkat, a gondolkodásunkat, a gondolatainkat, az indulatainkat, az érzelmeinket. Így kérünk, Urunk, hogy mindent tölts be. Semmit se rejtsünk el előled. Téged áldunk, magasztalunk és dicsérünk, és teléd visszük a gondjainkat, teléd visszük azokat, akiket féltünk, akikért szeretnénk közben járni, a betegjeinket, a gyászolóinkat. Eléd visszük a gyermekeinket, akiket féltünk a világnak a rosszaságától, eléd visszük az időseinket, akiket féltünk attól, hogy nem tudják magunkat fenntartani, vagy nem lesznek képesek arra, hogy megéljenek. Eléd visszük a családjainkat, amelyek óriási támadások alatt vannak. Eléd visszük a gazdasági helyzetünket, tudván, hogy mindennapi kenyerünket te adod meg. Urunk, mindent eléd visszünk, eléd visszük a vezetőinket, eléd visszük az ország és az egyházunk vezetőit, a cégeink és a vállalatok vezetőit is. Kérünk, Urunk, hogy te mutasd meg nekik magadat, te adj nekik felhatalmazást, te adj nekik megtérést, újjászületést, te adj nekik szolgáló lelkületet, legyenek szolgai vezetők. Urunk, a te vezetésedet várjuk mi is, hadd legyünk mi is jó vezetők, akár családban, akár cégben, akár a barátok közt. A te vezetésedre, a te jelenlétedre vágyunk, Urunk. Jöjj, Szentlélek, és tölts meg minket. Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük. Hozzád száll az énekem. Fennállva énekeljük ezt.
száll az énekem. Olyan jó téged dicsérni, bűnös volt az életem. Te jöttél, hogy megmentse engem. A mennyből jöttél közé,
kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztus. Amen. Isten legyen velünk, és áldja meg a további vasárnapunkat. Viszontlátásra.